A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Sipos Tompa Levente, Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatója.
Üdvözlök még egyszer mindenkit.
Mielőtt a Magyar Fejlesztési Bank hatáskörébe tartozó termékeket, konstrukciókat, üzleti tervet és hát a legfontosabb célokat nézzük, ejtsünk pár szót a makrogazdasági hatásokról. Közismert, hogy tavaly volt egy 5%-os visszaesése a magyar gazdaságnak, és hát, hogy a kormány tompítsa a negatív hatásait a koronavírus okozta a gazdasági soknak, számos pénzeszközt bevetett. Összeszámláltak-e már a Magyar Fejlesztési Banknál, hogy mennyiben tudtak hozzájárulni a GDP-hez, mármint a 2020-as esztendő tekintetében, és hát a Magyar Fejlesztési Bank által már a műsor első részében említett 2300 milliárd forintos finanszírozási kötelezettség mit is jelentett tulajdonképpen?
Igen, ahogy ön is említette, ugye 2300 milliárd forintról beszélünk, hogyha ezt lefordítjuk GDP hatásra, akkor közel 1%-os GDP mérséklést, ugye ebben az esetben GDP növekedést tudtunk biztosítani ezzel a kötelezettségvállással. Azt gondolom, hogy ez egy szép eredmény, megint csak azt mutatja, hogy az MNB-nek, egy állami hátterű intézménynek egy ilyen helyzetben mi a feladata, mi a dolga, és mit is kell elérnünk.
Nézzük a 2020-as esztendő után a 2021-es terveket. Már úgy pár gondolat erejéig a műsor első részében beszéltünk erről, de hát azért mégiscsak bontsuk ki, hogy mivel terveznek idénre.
Ugye, amit említettem is önnek, hogy februárban született meg az a döntés, hogy szükséges egy további olyan programnak a kidolgozása, amivel tovább is tudjuk segíteni, már nem csak a KKV-kat, hanem a legkisebb mikrovállalkozásokat, akár egyéni vállalkozásokat. Ezért az első feladatunk a újraindítási gyors kölcsönnek a kidolgozása, meghirdetése, és az év során, hátralévő az év során pedig annak a végrehajtása. Emellett ugye nekünk van egy feladatunk, amit úgy neveznek, hogy uniós forráskezelés, és ugye erről is beszélgettünk, hogy a 21-27-es időszakban milyen feladatok is kerülnek az MNB-re, de még van feladatunk a 14-20-as, 2014-2020-as programozási időszakban is. Ott azt tudom mondani, hogy nagyon jól állunk, igazából már csak nagyon kevés, nagyon kicsi forrás maradt, és ezeket a forrásokat kell kihelyeznünk a gazdaságba. Ennek ugye a megtestesítője az április 12-én már említett KKV technológia programnak a meghirdetése, ott ugye közel 30 milliárd forintnak a szétosztását kell lebonyolítanunk. Emellett tovább kell erősítenünk természetesen az egyedi kötelezettségvállalásunkat, ugye erről beszéltünk, az 1 milliárd forint feletti hiteleknek és garanciáknak a kiajánlását és leszerződését. Ez egy kulcsfeladatunk, hiszen ezzel tudunk leginkább segíteni a gazdaságnak az újraindításában. Ehhez szükséges természetesen az, hogy a megfelelő forrás egyébként az MNB számára rendelkezésre álljon. Természetesen erre az évre is egy nagy volumenű forrásbevonási feladat vár ránk. Ez nagyságrendileg június környékén fog megtörténni, és 500 millió euró, 4-500 millió euró bevonását tervezzük. És emellett pedig vannak még olyan apró szegmensek, ahol program kidolgozása szükséges, legalábbis egyelőre úgy látjuk. Ilyen lehet egy új földhitelnek az elindítása, illetve az örökségvédelem kapcsán is vannak feladataink, amit el kell végeznünk. Nagyságrendileg így látjuk, de ebből a legfontosabb az újraindítási gyors kölcsön a 14-20-as programoknak, a 14-20-as időszak forrásainak a teljes lekötése, leszerződése és az egyedi kötelezettségvállalásunk még nagyobb, még erőteljesebb kihelyezése.
Valószínűleg sokan felkapták a fejüket, hogy még a legutóbbi 7 éves uniós költségvetésből is rengeteg pénz itt maradt, tehát ugye ez nem azt jelenti, hogy december 31-ével lezárult egy 7 éves költségvetés, és indult január 1-ét egy újabb. Nagyságrendileg mekkora összegekről beszélhetünk akkor, amikor meg egyébként a korábbi közösségi költségvetés ciklusáról van szó?
hogy a pénzügyi eszközök, meg én csak azt tudom mondani, hogy szét kell választani a visszarendítendő támogatást, illetve a pénzügyi eszközt. A pénzügyi eszköz esetében már csak ilyen maximum 50 milliárd forintról beszélgetünk, ezt kell eladnunk, és ez azért is nagyon fontos, hitel oldalon, ezt hozzá kell tennem, azért is nagyon fontos, mert a pénzügyi eszközök esetében az uniós szabályozás az úgy szól, hogy ahogy ön is említette, hogy a 14-20-as időszakról beszélgetünk, mindenki arra gondolna, hogy 20. december 31-én ennek vége van, és minden forrás ki kell helyeznünk, ez nem így történik, ez az uniós szabályozás szerint 2023. december 31-ig szükséges ezeket a pénzeket egyébként kihelyezni.
Úgy fogalmazott egyébként akkor, amikor az uniós pénzekről beszéltünk, hogy nem ilyen meg a feladat elől már, mint hogy ugye több forrást kell majd allokálni. Bankárként hogy látja egyébként, hogy milyen Magyarországnak az abszorpciós képessége mondjuk más európai tagállamokhoz képest? Ügyesek vagyunk, jól tudjuk leívni a pénzeket, gyorsan tudjuk relatíve kihelyezni, hogy állunk ilyen fej-fej melletti arányban?
A VNT-ről az a véleményem a visszarendítendő támogatások esetében, hogy ott is az élmezőnyben vagyunk, egyértelműen, mind a kihelyezésben, mind a lehívásban. A pénzügyi eszközök esetében pedig Európa első helyén állunk, egyrészt a forrás mértékét tekintve, annak a kihelyezését tekintve, illetve azt is nagyon fontos kiemelni a hallgatók számára, hogy ez a pénz az azért is nagyon fontos, mert ez egy olyan pénz, amit kihelyezünk, de vissza is kérjük. És ez a visszajött pénz, ezt úgy nevezik, hogy visszacsorgó, visszaforgó forrás, ez újra kihelyezhető a gazdaságba, tehát ezt a kormány a saját gazdaságpolitikai, gazdaságstratégiai döntésének értelmében újra és újra ki tudja helyezni a gazdaságba, és ebben játszunk mi egy kulcs szerepet. Tehát még egyszer megerősítve, Európában első helyen állunk a pénzügyi eszközök esetében.
Miután már többször említésre került a március 8-ától elérhető kamatmentes újraindítási gyors kölcsön, arra tippelnék, hogy ez a legfelkapottabb termék mostanság, vagy van esetleg más kedvenc is, mondjuk ami a MFB égisz alá tartozik?
Három olyan termékünk van, amelyik kiemelkedő teljesítményt nyújt. Igen, ebből az első a sokat emlegetett újraindítási gyorskölcsön. Én azt gondolom, hogy ennek a felfutása még erőteljesebb lesz úgy, ahogy majd a gazdaság újra tud indulni, ki tudunk nyitni. De ez a húzó termékünk valóban, és emellett pedig a sokat emlegetett KKV technológia termékünk, amelyik abszolút nagy érdeklődésre és nagy ifjúigényre tart számot, illetve van a pénzügyi vállalkozások esetében a krízishitelünk, amelyeknél már több mint 1000 vállalkozást szólítottuk meg, és folyamatosan bővülő ügyféligénnyel találkozunk. Erről azt kell tudni, hogy szintén állami kezesség mellett olyan finanszírozást tud igénybe venni az adott vállalkozás, amelyik egyébként kamattámogatott, és kvázi majdnem szabad felhasználású tud lenni.
A műsor első részében beszéltünk arról, hogy a múlt év szomorú következménye, hogy néhány fontos nemzetgazdasági ágazat és szegmens padlót fogott. A feltételezés szerint nagyjából ebből az ágazatból kerülnek ki a újraindítási gyors kölcsönnek az alanyai. Helytálló?
Helytálló, és nagyon meg is tudom erősíteni akár számokkal, és ezt az újraindítási gyors kölcsön kidolgozása során vizsgáltuk meg, és a feltételezésünkbe is igazolódott. Ugye ott, amikor elindítottuk a programot, először a bértámogatások esetében alkalmazott 25 TEOR kóddal indultunk el, amely nem más, mint hogy azokat a vállalkozásokat, azokat a rétegeket szólítottuk meg, amelyek a leginkább érintettek voltak. Ugye ezt bővítettük utána 55 TEOR kódra. Mit is jelent ez? Az igényelt, ugye most már lassan 26 milliárd forint összegnek a 70%-a az a vendéglátás, turizmus, szálláshely szolgáltatáshoz tartozik. Tehát azt tudjuk elmondani, hogy a 25 milliárd forintból 70%, több mint 70% ezt az iparágat érintette, és meg tudom erősíteni még egyszer, amit ön is mondott, hogy ezek az iparágak a leginkább érintettek sajnos.
10 millió forintos a keretösszeg, hogy is mondjam, ezt centire igénybe veszek a vállalkozások? Nagyjából ez a helyzet, ha mérleget vanunk?
Ezt is nagyon jól öltük be, én azt gondolom, mert hogy az általános hitelnagyság az 9 és 9,1 millió forint között alakul. Igen, szeretik kihasználni.
Beszéltünk arról is egyébként, hogy nem pusztán Budapest területén a Magyar Fejlesztési Banknak a termékeit és hát a munkatársaikat sem, hanem az ország különböző pontjain. Ha már beszélünk erről akkor, és a újraindítási gyorskölcsön apropóján nézzük azt is, hogy végeztek-e már esetleg ilyen regionális összesítéseket, hogy mely területek csúnya szóval mondva pattantak le a tavalyi recessziót követően, és honnét származik a legtöbb igény hitelekre.
Nagyon egyszerűen fogalmazva, a Dunántúl az, amelyik a leginkább érintett, mi azt látjuk, és a legtöbb hiteligény egyébként onnan érkezik. Illetve természetesen Közép-Magyarország régió, azon belül is Budapest.
Tehát emellett mégiscsak a legfelettebb országrészekről beszélünk, és onnan a legtöbb hiteligény? Igen. Tehát ugye első pillanatás az ember másra asszociálna. Tiszta sor, áttérünk más témára, persze nagyon fontos a újraindítási gyors kölcsön, de emellett még mik azok az újdonságok, amelyek majd 2021-ben, pontosabban már idén jellemezni fogják a Magyar Fejlesztési Bankot? Lesznek-e olyan különleges konstrukciók, amelyekkel mondjuk ki fognak rukkolni?
Tervénk szerint, ahogy említettem, két olyan konstrukción dolgozunk, ami kidolgozás alatt áll. Az egyik az egy földhitel program, ugye itt az Agrárminisztérium egy birtokrendezési eljárásba kezdett, és annak kapcsán szeretnénk segítséget nyújtani, ahogy már az első körben is megtettük egy hitelprogram formájában.
Bocsánat, és hogyan kapcsolódik a Magyar Fejlesztési Bankhoz a földhitelprogram? Ez ugye első pillanatáson mégiscsak fura.
Ahogy szoktam mondani, az MFB ott segít, ahol tud, és abból is okulva, hogy az első hitelprogramunk, amelyik ugyanezzel a céllal jött létre, milyen sikeres volt, kb. 3 hónap alatt elfogyott ugye 100 milliárd forint, most is ezt látjuk, hogy nagy az ügyféligény, és szükséges egy ilyen segítséget nyújtanunk.
Ez segítség, vagy pedig az agrárszférában akarnak hasítani, piaci részt szerezni esetleg?
Ahogy említettem, nem versenyzünk a kereskedelmi bankokkal. Én azt gondolom, hogy egy fejlesztési banknak itt is szerepe kell, hogy legyen.
Van még egy különleges konstrukciójuk, ezt mindenképp szóba hozom dacárának, hogy tényleg budapesti a csatornánk, de hát a Magyar Fejlesztési Bank élen jár például ugye városi alapoknak a létrejöttében, finanszírozásában. Több nagyvárosban létrehozták ezzel kapcsolatosan alapot, és hát ismertek nagyjából a keretösszegek is. Akkor említsük meg egy párat erről, és hát ennek apropóján is milyen terveik vannak még itt a városi alapoknál, és hogyan jött maga a kezdeményezés?
Ugye eddig az MNB-ről, mint bankról beszélgettünk, de nem szabad elfelejteni, hogy az MNB egy csoport, egy nagyon erős csoport, ahol a hiteltőke és garancia, mint finanszírozási forma megtalálható. Kicsit messzebbről kezdem, de gyorsan odaérek a válaszhoz. Ugye a tőkeági finanszírozás esetében nekünk van 2 társaságunk is, amely ilyen finanszírozást nyújt. Az egyik ugye a High Ventures, a másik pedig az MNB Invest. Az MNB Invest, amikor 2019-ben leültünk és azon gondolkodtunk, hogy milyen stratégiai irányt kellene vennünk, akkor arra jutottunk, hogy úgy, ahogy az MNB pontok esetében van egy országos lefedettségünk, jó volna tőkeágon is azt a lehetőséget biztosítani, hogy helyi szinten is tőke mint finanszírozást tudjunk biztosítani. Ebből az ötletből született meg a városi alapok, ugye ezt kezdtük Debrecennel, majd Székesfehérvárral, és ugye most adottunk el, hogy több olyan alapot is felállítottunk, ahol látjuk azt a helyi gazdasági potenciált, ahol szükséges nem csak a hitel, hanem a tőkeági finanszírozás is.
Beszéltünk már nagyvállalatokról, mikrókról, KKV-szegmensről, a startupokról még nem. Fókuszálnak rájuk. Ugye ez a korunk trendi vállalkozása, mármint vállalkozási formája.
Ahogy említettem, én azért hiszek benne, mert ez egy ilyen hitvallás is, hogy szükséges-e a startupokkal foglalkozni, vagy sem. Én azt gondolom, hogy ez a jövő. Már csak azért is, mert rengeteg olyan ötletet látunk, amiből hatalmas cégek születnek. Ebből kifolyólag, amikor a High Ventures létrejött 2017-ben, az elsődleges fókusza az nem volt más, mint hogy ezeket a startup kezdeményezéseket felkarolja, és egyfajta ilyen ökoszisztéma építési jelleggel belecsapjunk ebbe az iparágba is. Azt tudom elmondani, hogy a High Ventures az továbbra is Európa vezető kockázati tőke alapkezelője, és a világ top 10 alapkezelőjében is benne van startup finanszírozás szempontjából, hiszen azt láthatjuk, és meg tudom erősíteni az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat is, hogy Magyarországon olyan tudás áll rendelkezésre, ahol igenis olyan ötletek tudnak ebből a tudásból születni, amit fel kell karolnunk, és el kell kezdenünk építeni ezeket a cégeket is. Erre pedig nem más a válasz, mint a High Ventures és a tőkei finanszírozás.
Mondjuk ebből a szempontból Budapest egy üdítőhely, a startupokról beszélünk, vagy mekkora itt a verseny a regionális partnerekkel?
Abszolút, azt tudom mondani, hogy egy olyan centrum, ami nem csak Magyarországon, hanem egyébként Közép-Kelet-Európában is kiemelkedő tud lenni, kiemelkedőnek számít, hiszen olyan koncentráció, és mondom még egyszer, olyan tudás jelenik meg Budapesten, ami kiemelkedő.
Beszéltünk arról, hogy a kényszer nagyúr, és hogy önök tevékenységre is erőteljes hatást gyakorolt, hogy egyik pillanatra a másokra át kell állni a digitális folyamatokra. Ezzel együtt egyébként látnak olyan ágazatoknak a feljövését, olyan szegmensnek a feljövését, vagy olyan vállalkozói szféráknak a előretörését, amely teljes egészében mondjuk a következő időszakban megváltoztatja itt a finanszírozási köröket, lesznek felkapottabb szegmensek, vagy annyira ez nem alakul át akkora, amikor majd az életünk normalizálódik.
Azt gondolom, hogy újra tudjuk kezdeni az életünket, remélhetően minél előbb, de az egy nagyon nagy kérdés, hogy ugyanúgy tudjuk-e újra kezdeni. Én azt gondolom, hogy csak részben, és ez egyben a válasz is a kérdésére, hogy azok az iparágak, amelyek eddig kicsit mostoha gyermekek voltak, hiszen egy klasszikus növekedési pálya volt, azt hiszem, az egész világban az elmúlt 10 évben, és ezek a, mondom még egyszer, mostoha gyermeknek számított iparágok, ezek a fintech cégek, szolgáltatóipar, és folytathatnám a sort, ők új erőre kaptak, és ezek az iparágak igenis kulcsszereplők lesznek, szektorok kulcsszereplők lesznek, és az életünket ez fogja leginkább vezérelni, és nekünk is erre kell, mint bank, mint MNB csoport figyelnünk, és őket tovább segíteni mindenféle finanszírozással.
Talán még nem beszéltünk az MFB égész alá tartozó garancia programokról, mekkora irántok a kereset, és hát mennyire helyezte mondjuk fókuszba a korábbi évekhez képest ezt a szegmest.
Igen, és nem is szabad elfelejtenünk, sőt már csak azért sem, mert a Garantica rekordévet zárt a tavalyi évben, és ez az évünk is, ez az éve is úgy néz ki a Garantikának, hogy hasonló vagy még erősebb tud lenni. Miért? És azért is, mert olyan lehetőséget biztosít a vállalkozások számára a garancia nyújtásával, ami azt gondolom, hogy megint csak egyedülálló Európában. Ha csak számokat kell mondanom, akkor azt tudom elmondani, hogy 25 ezer vállalkozást ért el tavaly a Garantica. Én azt gondolom, hogy ez megint csak egy olyan szám, amely azt mutatja, hogy a Garantica nem csak hogy jól, hanem kiválóan végzi a munkáját, és egyúttal azt is jelenti, hogy a garancia, mint olyan, mint finanszírozási eszköz, én azt gondolom, hogy felértékelődik, és még erősebbé kell, hogy várjon, már csak azért is, mert a kereskedelmi bankok előszeretettel használják és veszik igénybe, és azt gondolom, hogy ez egy jó kompromisszum tud lenni, megint csak arra vonatkozóan, hogy az MNB, illetve a kereskedelmi banki piac nem egymással versenyez, hanem egy mást kiegészítünk.
Már sokszor beszéltünk ugye rendkívül helyzetről, önök egyiket hogy készülnek, ez kitart idén, az biztos, legalábbis reméljük, hogyha az élet normalizáljuk, de hát akkor is ugye alapvetően mégis az első fél évet ez fogja uralni, de jövőre már úgy fognak működni, mint klasszikus esetben, mondjuk például 2019-ben a legutolsó béke évben?
Ha működésünkre vonatkozik a kérdés, akkor azt kell mondanom, hogy nyilvánvalóan nem, mert nekünk is le kell vonnunk azokat a tanulságokat, amit ön is említett, hogy ha már egyszer a kényszer nagyúr, és kieszközölt ez a helyzet, hogy olyan változást, amiben bele kellett, hogy lépjünk, akkor ezeket a változásokat folytatnunk kell. Mit is jelent ez? Ez nem más, mint hogy olyan rendszereket, olyan folyamatokat kell fölépítenünk, tovább erősítenünk, és ezeket a folyamatokat nem csak összerakni, hanem egyszerűsíteni, digitalizálni, amivel egyrészt gyorsabbá tudunk válni, másrészt pedig hatékonyabbá tudunk válni. Hogyha az MNB-nek, mint gazdasági szereplőnek a szerepét tekintjük, az egy természetes folyamat, úgy, ahogy nekünk most erősödik a szerepünk, nyilvánvalóan, ha visszatér a gazdaság a normális kerékvágásba és a normális helyzetében, akkor elképzelhető, hogy a kereskedelmi bankok újra azt a aktivitást fogják hozni, mint a Covid helyzet előtt, de én arra számítok, hogy ez egy elhúzódó folyamat lesz. Tehát az MNB-nek én azt gondolom, az elkövetkezendő 2-3 éven biztosan ez a kiemelt szerepe meg kell, hogy maradjon.
Van itt egy fontos apróság, és ez tulajdonképpen a záró tételünk is. A legfontosabb, hogy tavaly 2300 milliárd forint összegben vállaltak finanszírozási kötelezettséget. Tudom, hogy nem lehet előre mérleget vonni, de hát igen, nagyjából ez a szám, hogy miként alakul, és hát ide tartozóan idén már gazdasági növekedéssel lehet számolni, hogy fog hozzájárulni a Magyar Fejlesztési Bank.
Az első négy éves eredményünk azt mutatja, hogy az üzleti tervünk fölött vagyunk jóval, ez egészen pontosan 50%-kal, ami azt is jelenti, hogy a célunk az nem más, mint hogy az előző évet egyébként megközelítsük, vagy elérjük. Azért fogalmazok egy kicsit óvatosabban, mert ahogy nyílik a gazdaság, ahogy normalizálódik a helyzet, nyilvánvalóan még egyszer megismételve esetleges visszaszorulásunk lehet, de nem ezt látjuk egyelőre.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Sipos Tompa Levente, a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatója volt. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.